Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Két vendégem van, Faur Zsófi, a Faur Zsófi Galéria tulajdonosa és vezetője, és Kovács Dávid, aki a Dobosi Aukciós Ház vezetője és alapítója. És milyen meglepő, arról fogunk beszélgetni, hogy itt a koronavírus által fémjelzett időszakban, közben, utána, de ezt még olyan bizonytalanul mondhatjuk ki, hogyan éreztétek magatokat, mint a műkereskedelem oszlopos szereplői, és hogyan tudtatok dolgozni ebben az időszakban, vagy ezt hogyan éltétek át? Na most ez így rengeteg kérdés. Először Zsófit kérdezem, hogy te mit csináltál? Gondolom, egy ideig bezártátok a galériát, mert nem volt mit tenni, de közben zajlott a munka a falak mögött, vagy egy kicsit sokban voltatok ti is, mint ahogy valamennyien?
Hát ez egy érdekes időszak volt, mert mi pont az zárás előtti héten ugye részt vettünk az Art & Antique vásáron, és utána még hétfőn, 10-én nyitottunk egy kiállítást a Kudász Gábor Arionnak, majd pénteken be is kellett zárnunk. Az elején egy picit meg voltunk ijedve, hogy mi lesz, de aztán rájöttünk, hogy ebben az időszakban akkor meg lehet valósítani olyan történeteket, vagy olyan projekteket, amire eddig nem volt idő. És megkértük a művészeinket, hogy gondolkozzanak valamilyen, úgy neveztük el, hogy karantén sorozatban a Horváth Lóczi Judit, Rónvári Marci Gáboráron, akik elkezdtek kisebb méretű munkákat készíteni, nem feltétlenül azokkal az eszközökkel, vagy azokban a médiumokban, amikkel korábban, tehát a Horváth Lóczi Judit ilyen kollázsokat, papírkivágásokból készített, minden nap egyet.
Ő egyébként inkább olyan félig szoborszerű.
Igen, objekteket is készít, de
kubusokból álló objekteket készít,
igen,
színesen.
Ugye festményei és igen, grafikái is vannak, illetve elindítottunk egy Art Story nevezetű történetet a különböző közösségi média felületeinken, ahol megpróbáltunk egy kicsit úgy közelíteni a művészekhez, amit az átlag ember talán jobban megért, személyes történetek, tehát nem művészet történeti szempontból, mm-hmm, hogy ők most milyen izmusok vagy stílusokban alkotnak, hanem inkább az, hogy mi az alkotói folyamatuk, egy-egy sorozat miért akkor és miért úgy valósult meg, milyen mögött a személyes történet, ami azt gondolom, hogy izgalmas, és a visszajelzések alapján elég.
És ezt milyen formában mondod, hogy közösségi médián, de írásos vagy videós, vagy ezek milyen formában
készültek? Ebben voltak képi formák is, nyilván szöveges, tehát megkértük a művészeket, uh-huh, hogy írjanak kisebb terjedelmű szövegeket, amit feltöltöttünk, illetve videókat is készítettünk mindegyik művésszel, és ezeket is megosztottuk. Volt élő bejelentkezésünk is, úgyhogy én azt gondolom, hogy elég izgalmas volt. Nekünk is tanulni kellett ennek a technikai hátterét, de jól belerázottunk, és ezt folytatni fogjuk továbbra is, mert nagyon tetszik a közönségnek.
Dávid, nektek hogy zajlott az első pár hét, meg utána?
Nekünk először mi csak néztünk magunk elé, mert mondjuk az aukciókat, hogyha valahogy valamihez szeretném hasonlítani, akkor ez inkább passzol mondjuk a rendezvényszervezéshez, vagy akár a fesztiválokhoz, tehát ez egy szezonális dolog, mivel Magyarországon a nagy aukciós házak amúgy háromszor rendeznek árverést, ez májusban, októberben és decemberben van. Ez azt jelenti, ugye, hogy mi utoljára nekünk decemberben volt aukciónk, és ugye azóta dolgoztunk azon, hogy májusban legyen a következő. Na most ugye ott tartottunk, hogy az nagyon hamar kiderült, hogy ezt a megszokott formában, tehát offline nem fogjuk tudni megtartani, akkor mit csináljunk? Próbáltuk figyelni a más aukciós házakat, illetve a nemzetközi példákat is, szerencsére elég jó összeköttetéseink vannak, úgyhogy tudtunk kérdezgetni, telefonálni, hogy ki mit fog csinálni, akár Budapesten, akár Londonban.
Ez fontos akkor egyébként, hogy így összehangolni, vagy teljesen mindegy, hát csak azért kell, hogy az emberek is magunkat mankót találjunk.
Igen, egy kis mankót, hogy ki mit lát, mert ez egy nagyon különleges helyzet volt. Ugye ez nem egy gazdasági válság, vagy nem egy gazdasági helyzetből kiinduló válság volt. Nem lehetett tudni, hogy akkor a piac erre hogyan fog reagálni, tehát hogy ha mégis találunk valami módot, hogy hogyan csináljunk árverést, akkor egyáltalán akar-e bárki most venni valamit, akkor az a mi lesz, tehát ez teljesen
mégis megcsináltátok az aukciót csak online.
Igen, igen, de ugye olyan visszajelzéseket kaptunk ebben az időszakban, amik arra biztattak minket, hogy csináljunk mindenképpen árverést. Úgyhogy amellett döntöttünk, hogy ezt online fogjuk megcsinálni, amitől én egyébként ezt így bemerem vallani, hogy tartottam, mert amúgy az online aukció az egy olyan dió, amit még a legnagyobb nemzetközi aukciós házaknak sem sikerült igazán feltörnie. Leginkább azért, mert amikor versenyez egymással az offline meg az online verzió, akkor amúgy nem összehasonlítható az élmény, meg minden, ami hozzá kapcsolódik, tehát ez soha nem tudta eddig még túlnőni.
Meg valószínűleg nem is tudja, nem? Hát, csak akkor is egy fontos része lesz a műtárgypiacnak, nem?
Igen, viszont ugye itt az volt a különleges, hogy nem volt más alternatíva, tehát nem arról volt szó, hogy amúgy rengeteg árverés van a világban, vagy itt akár az ország, és van egy online is, az olyan fura, én inkább szeretnék elmenni, megnézni, meg ott lenni, átélni a licitálást, hanem semmi nem volt, csak online lehetett, akik tartottak. És ez egyébként nagyon érdekes, hogy mondom, én tartottam tőle, de borzasztóan jól sikerült.
Jól sikerült.
Igen, nagyon.
Összehasonlítva az offline-nal?
Szerintem legalább ugyanúgy, vagy akár arányaiban még lehet, hogy jobban is, tehát biztos a legjobbak között van, mert ide most mondjuk egy szűkebb válogatást hoztunk, és nem voltak olyan nagyon drága dolgok, de 90 tételből a visszakérésekkel együtt 67-et eladtunk, ami szerintem nagyon jó.
Szerinted ez minek köszönhető, és aztán majd Zsófi, téged is meg foglak kérdezni, hogy kereskedelmi szempontból mit tapasztaltál ebben az időszakban, de erre most nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért voltak ennyire izgatottak a vásárlók, és annak ellenére, hogy azért ilyenkor tagadhatatlanul mindenki figyeli a pénztárcáját, mert bizonytalan a gazdasági helyzet, és ez az emberben egy visszafogottságot idéz elő, tehát tényleg nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért költenek ilyenkor ugyanúgy az emberek műtárgyra, ami azért nem a betevő falat, meg nem a benzin a kocsiba, vagy nem tudom, tehát nem egy alapvető szükséglet, hanem egy lelki, egy kulturális szükséglet.
Hát ennek szerintem több oka is van, vagy lehet. Az egyik az, hogy gyűjteni az amúgy egy szenvedély, szóval ezt nem olyan egyszerű csak úgy eldobni, ez az egyik. A másik, hogy azért ezek az emberek szerintem, meg amúgy én is, meg mindenki, aki ebben mozog, ki voltunk éhezve, tehát ugyanúgy egyébként a vásárlók is valamit muszáj volt. Tehát
valamit volt csinálni?
Egyébként
valamit nagyon venni?
Nagyon rosszul hangzik ez, hogy valamit muszáj venni, de igazából igen, mert hogy valaminek történnie kell, mert az amit az ember életéhez hozzátesz a művészet, és ez nem kifejezetten ugye a birtoklásban mérhető, hanem minden más, amit ezen felül tud adni, attól ugye mindenki el volt most vonva. És szerintem volt egy ilyen igény, hogy valahogy mégis, de jó, akkor legalább van egy ilyen lehetőség. Ez az egyik, akkor a nemzetközi piacokon például a Londonban ugye azt, mindenhonnan azt a visszajelzést kaptuk, hogy most nem, hogy egyébként leállt, hanem még élénkül is. Tehát most ebben a bizonytalan helyzetben a gyűjtők egy jó megoldásnak látják, hogy mondjuk műtárgyba tegyék inkább a pénzüket, mint hogy bármi más történjen vele. És egyébként például a Sotheby's-nek volt most teljesen online orosz árverése, ahol rekordárak is születtek. Tehát volt 3 millió fontos eladás is, úgyhogy
És ez már nem is kis kategória. Zsófi, te mit tapasztaltál? Neked is ugyanez a pozitív tapasztalatod volt, hogy alig várták a gyűjtők, hogy vásárolhassanak?
Igen, szerencsére nekem is pozitívak a tapasztalataim. Mi próbáltuk, tehát hogy ugye egy kicsit más az én profilom. Uh-huh. Én ugye
egy galéria
vagyok, egy szűk professzionális művészkörrel, akik ebből élnek. Uh-huh. Tehát, hogy nem jön a hó elején a fizetés valahonnan, hanem abból élnek, hogy kiállítások vannak, hogy dolgozzunk rajta, és vannak gyűjtők, akik megveszik a munkáikat. És többek között ez is motivált minket abban, hogy kitaláljuk ezt az úgymond olcsóbb kategóriájú műtárgyakat ezzel a karantén sorozatokkal, hogy egyrészt új vevőket is próbáljunk szerezni, akik a magasabb árkategórián nem tudnának még belépni a piacra, illetve hogy egy kicsit tudatosítsuk, hogy azzal, hogy most vásárolnak ebben a helyzetben, ezzel gyakorlatilag a művészeknek a megélhetését is támogatják. Úgyhogy szerencsére ezek mind jól sikerült projektek voltak, új vevők is jöttek, ami nagyon pozitív és nagyon meglepő, régi vevők is, akik a művészektől gyűjtenek már, ugyanúgy megjelentek, és volt olyan is, ami nagyon-nagyon pozitív meglepetés volt, hogy volt egy olyan gyűjtőházas párunk, aki azt mondta, hogy szerencsére őket annyira nem érintette meg ez a gazdasági helyzet, és ők szeretnének valamit vagy valakit támogatni, és szerintük a művészet egy olyan kategória, ami támogatásra szorul ebben a helyzetben, és ők egy havi összeggel támogatták a galériát és a művészeket.
Hát azért ez eléggé fantasztikus és tiszteletre méltó cselekedet, azt kell, hogy mondjam, mert azért úgy figyelve a social médián a művészeket, azért persze sokan próbálták a pozitív oldalát, kicsit viccesen felfogni a dolgokat, de azért a szorongás szerintem mindenkiben ott volt, hogy ennek hosszú távon milyen egzisztenciális hatásai lehetnek egy ilyen típusú válság.
Igen, de én is úgy gondolom, amit a Dávid is említett az előbb, hogy tehát ez egy más típusú válság, ez nem olyan, mint a 2008-as volt, és igenis új utakat keresnek a befektetők, vagy a pénz, uh-huh. hogy hova áramoljon, és nyilván most a különböző részvény, kötvénypiacok ugye nem az a terület, ahova most annyira érdemes befektetni, és a műtárgy az mindig egy jó alternatíva. Oké, hogy nem feltétlenül annyira rövid távú, de hogyha az ember jól választja meg, hogy mit vásárol, akkor az igenis befektetési szempontból is értelmezhető.
Mind a ketten, Dávid, csak szőrmentén érintette ezt a témát, de te direkt is, hogy alacsonyabb árfekvésű tárgyakra érdemes talán ilyenkor koncentrálni, és amikor megemlítetted, hogy 3 millió font vagy dolláros fontos rekorddal született, mondjuk ez a nemzetközi piacon nem kevés pénz, de mondjuk nem a legmagasabb árkategória, de azt sem mondhatjuk, hogy az olcsó árura idézőjelbe koncentrált volna az aukciós ház, hogy te mit tapasztaltál a külföldi galériáknál, árverezőházaknál, hogy ők is így gondolták, hogy most érdemes egy kicsit alacsonyabb, illetve hát a ti aukciótokon milyen árkategória szerepelt?
Igazából én akkor újra fogalmaznám, mert nem is úgy mondanám, hogy most akkor az olcsót kellett árulni, mert ez egy kicsit így rosszul hangzik, hanem inkább a másik irányból közelíteni meg, hogy úgy gondoltuk, hogy ahhoz nem voltunk elég bátrak, vagy úgy gondoltuk, ez nem feltétlenül jó ötlet, hogy inkább azokat a magasabb árú dolgokat, amik egyébként szerepelnek nálunk az árverésen, most eltettük a következő alkalomra, mégpedig azért, mert én azért még mindig hiszek abban, hogy egy bizonyos árkategória felett már nagyon szükséges az, hogy az ember meg tudja nézni, hogy arról tudjunk beszélni, amire egyébként itt is volt lehetőség, mert mindenkinek elvittük meg valahogy, meg tudtuk mutatni, de az úgy azért mégsem ugyanaz. És én azt gondolom, hogy egy bizonyos árszint felett már szükséges ez a személyes kapcsolat, mert amúgy nem tudom, hogy ezt mások is így gondolják, vagy ki szokták-e mondani, de szerintem ebben az üzletben 99%-a az eladásoknak az tulajdonképpen a személyes kapcsolatokon alapul. Úgyhogy amikor ezt az elemet kivettük belőle, akkor úgy gondoltuk, hogy azok, amik a top felső rétegben vannak árszempontjából, azok nem biztos, hogy itt olyan sikeresen tudnának szerepelni aukción, mint ahogy egyébként egy élő árverésen. Nemzetközi szinten nem tudom, hogy ők így tettek el dolgokat, tehát annyit tudok mondani, hogy például nekem most van két képem, ami a Christie's-nél van függőben, mert most lett volna árverésen júniusban, és ők például azt mondták, tehát rám bízták a döntést. Tehát, hogy mit szeretnék, uh-huh. hogy ők csinálnak egy online aukciót, de hogyha akarom, el lehet csúsztatni. Úgyhogy ott ez egyetlen ilyen tapasztalatom.
Zsófi, neked is van egy online vonalad. Néha a művészeidet kilépteted a nemzetközi online műkereskedelmi piacra. Van valami tapasztalatod, hogy most mi történt? Volt-e az eladásokban változás?
Igen, van egy ilyen platform, amin most már elég régóta jelen vagyunk. Az érdekessége, hogy ők még ez a COVID előtt bevezettek különböző újításokat, amely az eladást segítené, és ez sajnos nem elérhető nálunk. Tehát a kelet-közép-európai piacon ezek a lehetőségek nem elérhetőek. Ezt most így próbáljuk régiós szinten.
Mik ezek a lehetőségek?
Olyan, tehát nem tudom, make an offer gomb, vagy, uh-huh. vagy e-mail küldési lehetőség, különböző ilyen.
Tehát egy kis alkudozásra lehetőséget
adó dolgok, két-három ilyen lehetőségük uh-huh. is van, amelyet egyszerűen mi nem tudunk igénybe venni, miközben azokon a piacokon, ahol ezt már bevezették, ez akár az Jól amerikai megy. Egyesült Államok, akár nyugat-európai piacok, nagyon nagy sikerrel indultak el. Most kaptunk rá ígéretet, hogy ez meg tud valósulni majd nálunk, és nyilván ebben a helyzetben ez még nagyobb segítség volt, hogy nyilván ebben a helyzetben vannak olyan művészek vagy galériák, akik különböző módokon ugye próbálják segíteni az eladást, ez lehet akár részletfizetés, akár az, hogy egy picit enged az árból. Ugye ezt mi itt nem tudtuk megtenni, csak akkor, ha már valaki jelentkezett, hogy elinduljon egy kommunikáció, és felmérjük az ő igényeit. Szerencsére sikerült értékesíteni ezen a platformon. Kicsit azért nyilván nehézkesebb, főleg a szállítás része, uh-huh. ugye, amikor leállt minden, és nem voltak repülőjáratok, akkor más kontinensre elég necces elküldeni bármit is, főleg, hogy azért ezeket nem mindegy, hogy az ember Igen. hogy szállítja, úgyhogy, de mindenki türelmes volt, és megértette a helyzetet, és kivárta a lehetőségeket.
Mondjátok, hogy ez online nem megy, de én olvastam egy nagyon érdekes, meg hát te is mondtad ezt az orosz 3 milliós rekordot, de ez egy orosz tematikájú árverés uh-huh. volt Londonban? Uh-huh. Hongkongban is volt egy Sotheby's árverés áprilisban, ott 70%-kal volt több annak az árverésnek a forgalma, mint az ugyanolyan árverésnek az előző évben. És a válasz, hogy miért volt ennyivel nagyobb a forgalma, az volt, mert hogy unatkoznak az emberek, és unalmukban vásárolnak baromi drága képeket, és egyébként az összleütési ár is a becsült értékhez képest azt hiszem, hogy legalább 30-40%-kal több volt. Mit gondoltok erről? Unalom, műtárgyvásárlás?
Hát van ilyen is. Szerintem most, ha elvonatkoztatunk attól, hogy műtárgyvásárlás, aki megteheti, és bezárják egy
elég arrogáns felvetés, hát, nem?
Igen, de egyébként igaz, tehát hogy van ilyen. Van ilyen, aki ilyenkor azt érzi, hogy egyébként ugye hozzátartozik az életviteléhez, hogy ő mondjuk vásárol. Mert az ad neki egy bizonyos örömet, vagy bármi más pluszt az életébe. Ezt elveszik tőle, ezt a lehetőséget, akkor tényleg, hát ez ugyanolyan, mint ahogy nem tud, szerintem egyébként nem feltétlenül különbözik ilyen szempontból az, hogy például a különböző ilyen streaming szolgáltatók, tehát ahol nem tudom, mozifilmeket, meg sorozatokat lehet nézni, azok is ilyen brutálisan megugrottak, mert ugye az emberek otthon voltak, nem tudtak mit csinálni, akkor azt nézték. Van, aki meg vásárol. Tehát van, aki, nem tudom, nézi a helyszínelőket, elejétől a végéig oda-vissza kétszer, és van, aki helyette pedig licitál egy árverésen, mert nem tud más csinálni egyszerűen.
Ajajaj. Mit terveztek az elkövetkezendő hónapokban? Ez még egy kifelé vezető út, ami most próbálgatjátok, hogy mi működik, mi nem, vagy azért úgy lehet látni, hogy visszaállunk a rendes kerékvágásba viszonylag gyorsan?
Hát ugye ezt nem lehet tudni, mert ugye itt mindenféle híresztelő vagy hírek vannak arról, hogy esetleg lesz ősszel második hullám, ugye uh-huh. ez gyakorlatilag teljesen bizonytalanná és tervezhetetlenné teszi az életet. Nyilván nálunk most az is kérdés, hogy akinek elmaradt a kiállítása, most akkor azzal kezdem szeptemberben, vagy azzal, aki eredetileg volt, vagy mit csináljak, mindenképpen valaki hátrányba kerül, úgyhogy ez még nálunk nem egy kiforrott dolog. Én nem nyitok meg Budapesten szeptemberig, illetve van egy van fölrakva egy kiállításunk, amit bejelentkezésre meg lehet nézni, ezt egyébként teljesen dokumentálva van, föl van töltve.
Milyen kiállítás pontosan?
Ez egy Gábor Áron kiállítás, föl van töltve a különböző platformjainkra, illetve ezen a bizonyos online felületen is meg lehet tekinteni. Viszont én nyitok Balatonon egy pop-up nyári galériát, ez egy régi terv, ami...
Hol?
Káptalan Tóti, ami gyakorlatilag július elejére van belőve, ha minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, akkor ez így megtörténik. Nem én egyedül, hanem egy kollégával, az Amikor galériával nyitunk közösen, és akkor így gyakorlatilag több műfaj is megjelenik, és nem egy ilyen klasszikus galériára kell gondolni, hogy ki vannak téve a falra a műtárgyak, és akkor körbe kell sétálni, megtekinteni, hanem enteriőrökben és blokkokban gondolkozva próbálunk egy kicsit izgalmas.
De akkor nem a piacon, hanem a faluban.
A faluban, így van. Ez a falu legnagyobb épülete. Az arany háromszögben így szoktam mondani. Tehát a templom, az önkormányzat és a kocsma.
Értem. Kíváncsian várjuk. Röviden, Dávid, mert nagyon szoros már a műsoridőnk.
Jó.
Ti mit terveztek?
Hát nekünk is ugye a tervezhetetlenség az, ami problémát okoz, főleg, hogy ugye mi tavaly elkezdtünk Londonban is árveréseket tartani, és ugye ott a helyzet az elég bonyolult még mindig, úgyhogy az őszre tervezett aukciónk az még egyelőre lóg a levegőben. Egyébként szerintem Magyarországon viszonylag jól, most akkor mondjuk így idézőjelben, hogy megúsztuk ezt a dolgot, tehát itt elég jól alakult a helyzet, de az mondjuk sajnos jellemző a magyar piacra, hogy általában nagyon, hát egy kicsit túlreagáljuk a dolgokat, szóval ezt nem lehet feltétlenül tudni, hogy mi lesz ennek a hatása. Én azért úgy érzem, hogy ebből most akkor jövünk kifelé ebből a sokból, és bizakodó vagyok. Szerintem online árveréseket fogunk tartani a jövőben is, de pontosan az, hogy mit tudunk az év második felében csinálni, az még egyelőre kérdéses.
Akkor majd meghallgatunk titeket egy pár hónap múlva. Köszönöm szépen a beszélgetést itt a gyűjtőben Kovács Dávidnak, pontosabban udvariasság kedvéért Faur Zsófinak, a Faur Zsófi galéria vezetőjének, és Kovács Dávidnak, a Dobosi aukciós ház vezetőjének, alapítójának. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét.
Köszönjük.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.